Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, hallgassátok meg a mai igehirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk Izsaiás könyvében, a 29. fejezet 17. versétől kezdődik, a következőképpen hangzik. Már csak kevés idő van hátra, és a Libánon kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Azon a napon a süketek is meghallják az írás szavait, a vakok szemei pedig látni fognak a homályi és a sötétség után. Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, a legszegényebbek is örvendezni fognak Izrael szentje előtt, mert vége lesz a zsarnokoknak, és elpusztul a csúfolódó. Kiírtják mindazokat, akiknek gonoszságon jár az eszük, akik vétkesnek nyilvánítják az embert a peres ügyekben, és törbe ejtik azt, aki megmeri fedni őket a kapuban, és mindenféle ürüggyel megfosztják jogától az igazat. Ezért így szól Jákob házához az Úr, aki megváltotta Ábrahámot. Nem szégyenül meg többé Jákob, nem sápad el többé az arca, mert ha gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják nevemet. Szentnek vallják Jákob szentjét, és rettegnek Izrael istenétől. A tévejgő lelkek észhez térnek, és a zúgolódók levonják a tanúságot. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, azt mondják, hogy a világ egyik legnagyobb mérnöki csodája, persze sok mérnöki csoda van, de az egyik legnagyobbnak a Franciaországot Angliával összekötő alagutat tartják, ami ott a La Manche, vagy nem is tudom, hogy kell mondani, csatorna alatt húzódik, és hát aki ismeri ezt, vagy talán lehet, hogy át is vonatozott már azon az alagúton, az tudja, hogy hát ez egy ilyen jó hosszú alagút, ami a tenger fenék alatt épül, és két országot köt össze, tulajdonképpen két majdnem kontinenst, hogy így fogalmazzunk. És amikor építették ezt az alagutat, akkor az volt maga a mérnöki csoda, hogy az angolok elindultak az angol részről, a franciák elindultak a francia részről, és hát maga ez volt a mérnök is oda, hogy találkoztak félúton. Mert a világon ezernyi alagutat építenek, de annyira nem nagy szükség van arra, hogy találkozzanak, mert hát a másik oldalt kibukkan a hegyből, vagy nem is tudom, nem vagyok alagútépítő, meg építész, de hát ez egy mérnöki csoda volt, hogy hogy lehet úgy alagutat építeni 10 kilométereken keresztül, hogy a végén centire találkozzon a két alagút, mert hát az ugye nem fér bele, hogy csak egy méterrel vannak arrébb, mert nem lehet csinálni egy ilyen kis méteres kitérőt. Nagyon nagy csoda volt ez abban az időben. Gondoltam, hogy idehozom a nyugati téri felőjáró esetét is, amiben állítólag nem sikerült összetalálkozni két oldalnak, de utána olvastam és kiderült, hogy ez nem igaz, ez csak egy legenda, mert találkozott a két oldal pontosan, csak túl gyorsan dolgoztak és állítólag így deformálódott a szerkezet. De, tehát a nyugati téri felőjáró az találkozott egészen pontosan. És a csalogút is találkozott. És úgy gondolom, hogy hogyha ez egy mérnöki csoda, akkor ugyanígy egy hatalmas nagy teológiai csodának tarthatjuk azt is, hogyha két ember így tud egymással találkozni. Mert mi mindannyian olyanok vagyunk, hogy szinte külön szigetet alkotunk, szinte külön kontinensek vagyunk mindannyian, külön, néha külön törvényekkel, külön működéssel, külön szabályokkal, saját nyelvvel, talán olyan, mint a francia meg az angol, hogy nem is akarják, meg nem is tudják nagyon megérteni egymást, meg hát azért mégis a saját nyelvüket szeretik használni. De amikor valaki bennünket megért, az szerintem ugyanilyen csoda, mint amikor a két kontinensről elindul ez az alagút, és vagy akkor évtizedekkel ezelőtt találkozott. Ez ugyanilyen csoda az emberek életében is, amikor két ember elindul egymás felé, és mi mindannyian távolról indulunk, és mindannyian nehéz terepen dolgozunk, mert alagutakat kell fúrni, és hidakat kell építeni, és utakat kell, hegyeket kell megmozdítani ahhoz, hogy egy ember megértse a másik embert, hogy megértse a vele együtt élőt, családtagot, bárkit, akivel összehozza az Isten, és összesodorja őket az élet. Elindulunk mi is egymás felé, de talán gyakoribb az a tapasztalat mindannyiunk számára, hogy inkább elkerüljük egymást. Hogy fúrjuk azt az alagutat, hogy haladunk előre, hogy mindent megteszünk, de egészen egyszerűen valahogy túl messziről indulunk, vagy ha nem is túl messziről indulunk, de valahogy ilyen valami hiba kerül a számításba, és ez egészen egyszerűen két alagút így elmegy egymás mellett. És már az is egy kis csoda, és ezt így éljük meg szerintem mindannyian, hogy amikor bennünket valaki megért, valamit megért abból, amit én érzek, akkor már az is csoda, hogy egy picikét találkozott ez a két alagút. Az sem mindegy, hogy hogy találkozik, hogy ilyen videókat néztem erről, amikor készültem az ige hirdetésről, és szépen, amikor így óvatosan átfúrják ott a falat, hogy berobbantják, hát nem lehet a másik ember életébe berobbanni. Senkinek nincs joga a másik ember életének a falát berobbantani, hogy be tudjon menni, hanem szépen-szépen lépésről lépésre kapcsolódunk össze, és értjük meg egymást, és találkozunk egymással. De ez a találkozás, ez nagyon sokszor elmarad. És nagyon sokszor olyan küzdelmessé válik az élet, hogy próbálunk, és nem sikerül, és törtetünk, és haladunk előre, mint az alagutat fúró munkások, abban a reményben, hogy összeérünk a másik oldallal, és nem érünk össze. És ilyenkor az az élmény, hogy a másik ember másképpen gondolkodik, a másik ember máshogy halad felé, ha egyáltalán halad felé, mert ugye ki se derül, ha elfúrunk egymás mellett. Bocsánat, én a képnél maradok, mert ez úgy megragadott engem, ez nagyon tetszik, hogy két alagút, és azt se tudjuk, hogy a másik egyáltalán jött felé. Ha nem találkozunk, ez nem derül ki, hogy ő tett valamit azért, hogy egymással találkozzunk. Ilyenkor az az élmény, hogy a másik ember máshogyan gondolkodik, másfelé indul, mást gondol az életről, mást gondol talán az Istenről is, mást gondol a dolgok működéséről. Sokszor találkoznak az életek, de a világnézetek elmennek egymás mellett. Találkozunk emberekkel, de a hitünk az olyan, mintha soha nem tudna a másik emberrel találkozni. Aztán az a legnagyobb csoda, amikor a hitünk meg mégis találkozik a másik embernek a hitével. De talán többször fordul elő az, hogy hiába találkozik az életünk, hiába vagyunk egymás mellett, hiába értjük egymást, úgy gondoljuk, de a hitünk az valami nem tud találkozni, valami nem érti meg a másik ember, hogy én miben is hiszek. Egyébként sajnos ez ránk, magyarokra különösen is jellemző, a külföldiek mindig ezt szokták mondani, hogy a magyarok olyan vehemensen tudják képviselni a saját világnézetüket, hogy adott esetben még családi köteléket is képesek szétszakítani azért, mert mást gondolnak dolgokról, mást gondolnak irányokról, mást gondolnak jövőről, ország jövőről, vagy bármiről. Szóval mindig is voltak máshogy gondolkodók, más akarók, vagy másban hívők, és ezzel a kérdéssel mindig kellett foglalkozni. Mégis van közöm a másik emberhez, kell, hogy legyen közöm a másik emberhez, de akkor mit kezdjünk egymással? Mit kezdjünk azzal, aki másképpen gondolkodik? Mit kezdjünk azzal az emberrel, akivel az alagútjaink egyszerűen az Istenért nem akarnak összetalálkozni? Hogy fúrunk, és nem jön össze a találkozás. Az már fél siker, hogyha valaki nem söpri le magáról ezt a kérdést, hanem azt mondja, hogy nekem azzal az emberre is dolgom van, akit nem találok meg, akivel nem tudok így összekapcsolódni. És az pedig a legnagyobb siker szerintem ebben a dologban, amikor valaki képes az Isten elé vinni a másképpen gondolkodó embert, és az Istenre bízni az ő életét. Ézsaiás az Isten hit és a vallás területéről ír és gondolkodik, és azt kérdezi Ézsaiás, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik mást gondolnak az Istenről? Mi van azokkal az emberekkel, akik nem abban az Istenben hisznek, akikben mi hiszünk? Másképpen gondolkodnak a vallásról. Akkor ez egy cseppet sem számított marginális kérdésnek. Egy cseppet sem. Ma ez talán a világ tragédiája, hogy marginális kérdésnek számít az ember hite. Az, hogy a népszámlálásban a kérdés, vagy az ívnek a legvégén csak egy opcionálisan, csak úgy még megkérdezik, ha megkérdezik, de lehet, hogy már a népszámlóló biztos annyira siet, hogy már meg se kérdezi, hogy milyen vallási felekezethez tartozunk. Hát, ha ilyen népszámlálás lett volna Ézsaiás idejében, az lett volna az első kérdés. Hát nem az, hogy melyik Istenhez tartozol nyilván, hanem az, hogy mit gondolsz az Isten. Tehát a hit a számukra az elsődleges kérdés volt, a megmaradásnak az alapja, fundamentuma, hogy ilyen szót is használjak. És egyébként teszem hozzá, hogy aki hisz Istenben, én azt gondolom, hogy a mai napig is így van, hogy aki hisz Istenben, annak számára a hit az nem egy utolsó opcionális kérdés az életében, hanem az tulajdonképpen az első, amit minden más követ. Érdekes, még a fürdőszobák számát is hamarabb kérdezik meg, mint hogy milyen vallásúak vagyunk. Tehát a zsidóknak akkor ez nagyon-nagyon fontos volt, és azt kérdezték, és Izsaiás ezzel foglalkozik, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik nem tartoznak hozzánk, akik nem ebben hisznek, akiknek nem a mi Istenünk az Istenünk. Mi van ezekkel az emberekkel, hiszen mi ismerjük az Istent, ismerjük azt, aki megteremtett bennünket, aki ezernyi jelét adta, hogy velünk van. Míg ezzel szemben a környező népek által tisztelt bálványok, azok csupán tárgyak voltak, semmi erejük nem volt. Ezek ilyen faragványok voltak, szobrok voltak. Nekik tulajdonítottak erőt, de nem volt erejük. Az Isten abban mutatja meg az ő életükben az erejét, hogy évezredeken keresztül hordozta azt a kis népet, a zsidóság soha nem volt nagy. Soha nem voltak sokan. De az, hogy ők évezredek óta mennek előre, és túl élik a zivataros évtizedeket, a háborúkat, az ország elvesztését, lerombolását a rómaiak által még ott Krisztus után pár évtizeddel, majd visszakapnak a 20. században egy államot, hogy megvannak, hogy tartja őket az Isten, ez maga számokra bizonyíték, hogy Isten az én Istenem, Isten a mi Istenünk, Isten ezt képes megtenni, hogy vigyázz ránk. És így vagyunk ezzel mi is, keresztény emberek, hogy Isten vigyáz ránk. És ezt mi tudjuk. Na de azok, akik ezt nem hiszik el, ma ezt nagyon lazán kezeljük. Ma ezt olyan sokszor erréd legyintünk. Sok olyan emberrel találkozom, akik azt mondják, hogy hát majd a gyerkőc eldönti, hogy milyen vallású akar lenni, meg egyáltalán meg is akar keresztelkedni. Hogy ez egy ilyen marginális kérdés, hogy milyen vallású valaki. Majd ezt ő eldönti, majd ő tudja. De nagyon-nagyon hosszú út vezetett el odáig, hogy itt legyünk, ahol ma vagyunk. És most nem a világnak a rossz oldalát akarom kiemelni, hanem inkább a másik oldalát. Hogy hosszú út vezetett el oda, hogy valakit ne öljünk meg azért, mert másképpen gondolkodik, vagy ne küldjünk mágiára, vagy ne taszítsuk ki a közösségeinkből, ebben mondjuk annyira még nem vagyunk jók, de talán egyre jobbak. Hosszú út vezetett el ide, mert ehhez több ezer évnek kellett eltelnie, és Jézusnak kellett eljönnie. Jézusnál minden megfordul. Jézusnál megtörténik az a fordulat, hogy aki másképpen gondolkodik, azt sem bántjuk, azt sem öljük meg, azt is tiszteljük meg. Jézus, hány és hány olyan történet van, amikor Jézus a másképpen gondolkodót, a samaritánust, hát azok voltak abszolút a hátsó emberek, hogy őket hogy tiszteli, hogy őket hogy felemeli, hogy őket hogy megbecsüli. De előtte semmi gondot nem okozott a zsidóságnak, előtte semmi gondot nem okozott az embereknek, hogy kard élre hányják azt, aki másképpen gondolkodott. Milyen hosszú út vezetett el oda, ahol ma vagyunk, hogy az embert emberként tiszteljük, vagy legalábbis próbáljuk meg tisztelni, és emberként szeressük, függetlenül attól, hogy mit gondol, és hogy miben hisz. Ehhez nagyon hosszú időnek kellett, hogy eltennie. És a szélsőségesen gondolkodó fundamentalisták, radikálisok azt mondják, hogy hát felpuhult ma a világ, az a baj. Egyrészt tényleg felpuhult, egyrészt tényleg van a világgal baj, ez egészen egyértelmű. De én azon tűnődtem, hogy az, hogy az embert tiszteljük ma, és az, hogy a gyerekekre például másképpen tekintünk, mint 100 éve, meg 500 éve, meg 2000 éve, az vajon nem Krisztus érdeme-e? Az vajon nem a kereszténység érdeme-e, hogy ma az embert alapvetően nem ölhetjük meg, nem bélyegezhetjük meg, és tisztelnünk kell, hogy az ember önmagában méltó az életre. Akkor is, ha más hisz, más gondol, más milyen ember, mint amilyen én vagyok. És ez egy nehéz dolog persze. De hogy ez nem egy fejlődés, hogy ide eljutottunk a 20. században, fölpuhult a világ, válságban vagyunk, egy csomó minden, az közösségek, az értékek válságban vannak, ez biztos. De azért nem bántjuk egymást, nem bánthatjuk egymást. Legalábbis, hát azért elég kreatív az ember, hogy ezt megkerülje, de hogy mondjuk nem öljük meg egymást a másik ember világnézete miatt. Ez azért szerintem Krisztusnak köszönhető. Ezt onnan gondolom, hogy azoknál az népeknél, azoknál a kultúráknál, ahol nincsen Krisztus, ott egy 500 év lemaradásban vannak. Ahhoz képest, ahol, amit mi gondolunk az ember, 500 évvel arrébb vannak még. Hány olyan történet van, ahol Jézus megöleli, ahol a másképpen gondolkodót, mint amiről Ézsaiás gondolkodik, magához öleli, hívja megtérésre, ott vacsorázik a bűnösökkel, ott van a vámszedőkkel, ott van a gazemberekkel, ott van a bűnösökkel. Szóval Jézusnál minden megfordul. És ahogyan említettem, ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt, a Bibliát 1000 éven át írják. És a Biblia éppen ezért hordozza magában azokat a nehézségeket, hogy mit jelent az Ószövetségben a másképp gondolkodó ember. Nekünk ezt ma nagyon nehéz olvasni. Hát szoktuk Biblia órán beszélgetni, hogy azok az ószövetségi történetek. Éppen most én ilyen egyéni Biblia olvasásomban Józsuénál járok. És Józsué kapcsán csodálkozom arra rá, hogy te jó ég, hát mennyi vér folyik itt a Biblia lapjain. És akkor majd jönnek a krónikák, meg jönnek a királyok könyve, meg jönnek a proféták, hát hogy hány és hány gyilkosság történik, menjetek, tiétek a város, hányjátok kardélra az ott lakókat, és akkor ott kiírtanak minden további nélkül 10 000 embert, mint olyan természetes dolog lenne ez. Ez ma nekünk innen olvasva borzasztó. És ma ezt innen olvasva nagyon nehéz, és azt a szót kerestem, hogy nehezen befogadható, nehezen emészthető, hogy hogy lehet ilyen könnyedséggel bánni a másképpen gondolkodókkal, a másban hívőkkel. De az egy más világ volt, az egy más környezet volt, és Jézusnál elérkezünk a másik oldalra, ahol tilos a gyilkosság, és meg kell becsülni az ellenség szeretete, amiről Jézus olyan nehezen, de beszél, már hogy nekünk nehéz azt hallgatni, hogy szeresd azt, imádkozzál azért, aki téged üldöz. Hát ez a fordítottja. Ide a világ el kellett, hogy érkezzen. A Biblia fejlődik. A Bibliában egy folyamatos fejlődést figyelhető meg ebben, de nagyon érdekes, én ahogy ezzel az igével foglalkoztam, egy furcsa dolgot vettem észre, méghozzá azt, hogy itt 5 versen belül 2 szemléletmódot is megfigyelhetünk. Az egyik az, hogy a 20. versben olvasunk, hogy vége lesz a zsarnokoknak, és elpusztul a csúfolódó, kiírtják azokat, akiknek a gonoszságon jár az eszük. Kiírtják azokat, akiknek a gonoszságon jár az eszük. Ez az egyik. És ha tovább megyünk pár versen, nem sokkal, tehát nem kell átlapozni Jézusig, csak pár versen később megyünk, és azt olvashatjuk a 24. versben, hogy a tévejgő lelkek pedig észhez térnek, és a zúgolódók levonják a tanúságot. Érzik a testvérek, hogy ez két milyen különböző elképzelés? Hogy az egyik azt mondja, hogy kiírtja a gonoszokat, a másik meg azt mondja, hogy észhez fognak térni a tévejgő lelkek, és a zúgolódók levonják a tanulságot. Hát ez valami teljesen, 5 versen belül teljesen más viszonyulás. Itt két dologról van szó. Mi különbözteti meg a kettőt? Hát az Isten maga. Hogy az elsőt az ember mondja, egyébként Ézsaiásnak szó sincs arra, hogy az Úr erről beszél, hanem ezt Ézsaiás mondja, ezt az ember mondja. Hogy ez a vágy, hogy aki engem elnyom, azt az Isten semmisítse meg. És aztán úgy folytatódik, 22. vers, hogy így szól Jákob házához az Úr, és akkor most jön, amit az Úr mond, hogy észhez fognak térni. Mert mi emberek úgy gondolkodunk, hogy kiirtani, kidobni, meggyilkolni, és az Úristen pedig úgy gondolkodik, hogy észhez téríteni, jó útra vezetni. Hát ez valami csodálatos, hogy itt az evangélium, amiről Jézus beszél, az már megjelenik itt, 600 évvel Jézus előtt. Hogy az Isten nem akarja, erről egyébként beszél, talán Jeremiás, de nem vagyok benne biztos, valamelyik proféta, hogy én nem akarom a bűnös ember halálát, mondja az Úr, hanem hogy a bűnös megtérjen és újra éljen. Isten soha nem is akarta a bűnös ember halálát. Hogy Isten soha nem is akarta azt, hogy a másképpen gondolkodót kidobjuk, meg meggyilkoljuk. hanem azt akarta, hogy térjen meg, és így éljen. Ma 2025-ben is nagyon komoly üzenete van, úgy gondolom, Ézsaiásnak, mert vannak elveszett és vannak tévejgő emberek, és itt Ézsaiás persze arról beszél, amikor valakit jogtalanul üldöznek, és arról beszél, hogy elnyomják az igaz embert. Erről van itt szó. Ma más világot élünk, ma is elnyomnak persze bennünket, de nem úgy, mint akkor. Ma talán azzal találkozunk, hogy inkább nem találkoznak az emberek egymással, inkább elmennek a gondolkodások, az istenhit, az elképzelések, a világlátás egymás mellett. De Ézsaiás így segít nekünk ebben a kérdésben, illetve Ézsaiáson keresztül Isten, hogy ha vannak is tévejgő emberek, akik nem találnak utat a másokhoz, akkor nekik Istenre van szükségük. Arra, hogy Isten mutassa meg, hogy merre menjenek, hogy merre fúrják azt az alagutat, mert ezt onnan lentről mi nem tudjuk. Mi teljesen vakon, mint a vakondok, furkáljuk az alagutunkat, aztán vagy találkozunk, vagy nem, inkább nem. Azt gondolom, kedves testvérek, hogy ha pedig rosszat teszünk és tévejgünk, amire gyakran van mindegyikünk esetében példa, akkor sem akarja Isten azt, hogy elveszünk. És ez valami csodálatos evangélium Ézsaiásnál. Azt akarja, hogy hozzátérjünk, ahogy Ézsaiás szavaiban mondjam, észhez térjünk, hogy hithez térjünk, hogy a szívünkhöz térjünk, hogy az Úrhoz térjünk, és biztosak lehetünk abban, hogy ő utat fog nekünk mutatni egymáshoz, ő hozzá és önmagunkhoz is. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyán, köszönjük neked azt, hogy Ézsaiáson keresztül is hangzik az evangélium, hogy te nem akarod a bűnös ember halálát, nem akarod a másképpen gondolkodó vesztét, nem akarod azt, hogy úgy bánjunk egymással, ahogyan régen bántak az emberek, hanem Jézuson keresztül tanítasz bennünket. Ad, hogy meg tudjuk tanulni, mit jelent az irgalom, mit jelent az elfogadás, meg tudjuk tanulni, mit jelent a könyörület, és mit jelent a másik megértése. Taníts meg bennünket, Urunk, erre a te végtelen szereteteddel, szerítségeddel és türelmeddel. És könyörülj rajtunk akkor, amikor mindezt elrontjuk, légy hozzánk irgalmas minden ügyünkben. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen. Most pedig az úrvacsorára készülve a 308-as számú ének első verszakát énekeljük el. Készítsd magad, kedves lélek, így kezdődik ez az ének.